Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás az Anya Szent Egyházban, nemzedékről nemzedékre. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vajon elsőre kinek mi jut eszébe, ha ezt a szót hallja, hogy sereg? Nagy valószínűséggel más jut eszébe a nő testvéreknek, mint a férfi testvéreknek. A sereg ugye alapvetően azt jelenti, hogy sokaság, sokadalom, sok ember. De egész biztos, hogy az édesanyák közül sokaknak a gyermeksereg jut először eszébe, amikor gyermekük az óvodába járt, vagy iskolába járt, vagy tegnap a szallagavatói, deáktéri sereg, gyermeksereg, ifjúsereg. Férfiak viszont, ha gondolkodnak ezen a szón, hogy sereg, akkor lehet, hogy a hadsereg jut elsőként eszünkbe. Mindenféle vegyes gondolatok és érzelmek. Ott kellett megtanulnunk, hogy lehet órákon át, néha napokon át értelmetlen dolgot végezni, amit még ellenőriznek is, de semmi értelme az életben. És megtanultuk ott természetesen a rendet is, a fegyelmet is, azaz a hadsereg egy nagyon vegyes érzelmeket kiváltó kifejezés a férfiak számára elsősorban. Ugyanakkor általánosan is lehet használni ezt a szót, hogy sereg, hiszen egy sereg példát lehetne a történelemből hozni olyan helyzetekre, amikor látszólag a gonosz vezérel mindent, látszólag a jót elnyomnák, és a jónak nincs szava, és egy sereg példát lehet hozni, hogy végül mégis a jó fog győzni, végül mégis a jó talpon fog maradni. No, nem folytatom tovább az elmérkedést a sereg szóról, de az Ószövetségben is központi helyet tölt be a sereg kifejezés, sőt, nem kisebb jelzőként szerepel, mint az Úr Isten jelzője, a seregek ura. Ami urunk, a seregek ura. Most egy olyan néhány verset olvasok föl, amelyben szó szerint ez nem kerül elő, de a kontextusban, a fejezet egészét nézve derül ki, hogy tulajdonképpen ez egy szózat, méghozzá nem is akárkinek a szózata, ami most fog felénk szólni, hanem a seregek urának a szózata. Fejegyezve találjuk a kijelölt szakaszt Ézsaiás próféta könyvének 48. fejezetében, a 6. verstől kezdve következőképpen. Ezt mondja tehát a seregek ura. Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, amelyekről még nem tudsz. Most teremtem őket, nem pedig régen. Ezelőtt nem hallottatok róluk, nem mondhatod, hogy tudtál róluk, nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy. Születésed óta hitszegőnek hívnak. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el, de megolvasztottalak, mint az ezüstöt. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak. Nem adom másnak dicsőségemet. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett kelenföldi, és ahogy végignézek a sorokon, farkasréti testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A seregek urának szózata. e kimetszett néhány versből legalább három jellemzőjét mondhatjuk el, hogy mi jellemzi a seregek urát. Mindenekelőtt a bevezető mondatokat ismétlem. Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, amelyekről még nem tudsz. Most teremtem őket, nem pedig régen. Ezelőtt nem hallottatok róluk, nem mondhatod, hogy tudtál róluk, nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Olvasva a sorok mögött, és magyarázva ezt a kiragadott gondolatsort, azt kell mondjuk, hogy a seregek urának a leges, legfontosabb jellemzője, hogy ő a történelem ura. Sokat lehetne beszélni a kontextusáról ennek az igének, és sokat a bibliaolvasók tudnak is róla, hogy a babiloni fogság sem csak úgy véletlenül történt, hanem ahogy olvassuk, a hűtlenség miatt, és Isten magára vállalja a seregek ura, hogy ő rendezte így, hogy megpróbálja az övéit. Ami még megdöbbentőbb, hogy most titkos dolgokról beszél, amikről eddig még nem beszélt és nem szólt, és amely talán nagyon el fogja gondolkoztatni a választott népet. Ugyanis az írás magyarázók aláhúzzák, hogy Kűrosz vagy Círusz, többféleképpen mondjuk, mert nem tudjuk, hogy hogy ejtették eredetileg, perzsa királyt is Isten fogja küldeni, méghozzá szabadítóként. Egy Istenben nem hívő, egy világi hatalmasság, aki a seregével érkezik a babiloni sereg ellen, és majd legyőzi a babiloni sereget, és uralkodni fog ezen a területen, és ő adja ki a szabadulást, ő adja ki azt, hogy a választott nép, akik gondolják, visszatérhetnek hazájukba, és a történelem ura így rendezi, hogy egy szabadító, egy kívülálló hatalmasság lesz. De ebbe a titokba, amiről Isten itt jövendül a prófétán keresztül, néhány verssel, néhány fejezettel később nem csak Círusz király kerül bele, hanem az a titokzatos személy Ebed-Jáve is. Az Isten szolgája. Beszél egy emberről, Isten szolgájáról jövendül Ézsaiás, és nem titok, hogy ezzel évszázadokon keresztül nem tudtak mit kezdeni. A Szentírással foglalkozok az Ószövetségnek a szakértői, hogy ki ez az Ebed-Jáhve. Csak a keresztény század után, Krisztus megváltói műve után derült ki, hogy ez a titok, amiről itt beszél, akiről jövendől, mint Ebed-Jáhve, ez Jézus Krisztus, a világ világossága, aki nem úgy jött el megváltóul, ahogy azt elképzelték a szakértők, hanem sokkal nagyobb jött el benne. A világ ura, a világ világossága, Jézus Krisztus az, aki maga az Isten szolgája, és szolgált nekünk. Egykor testével és vérével szó szerint ott a Golgotán, elvérezve, testét adva, halálra adva, majd feltámadva és elhozva a dicsőség fényét, elhozva a megtestesült és megdicsőült Krisztusnak testét és vérét, amit azóta ad, 2000 év óta a szent jegyekben. Krisztus teste és Krisztus vére jelen van a mai világban is. Nagy titok ez, amiről jövendőlt itt a seregek ura a prófétán keresztül, mert Isten a történelem ura. Az ő tudta nélkül semmi nem történik ebben a világban. A következő szakasz így hangzik. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy. Születésed óta hitszegőnek hívnak. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el, de megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság fohójában. A seregek ura nem csak a történelem ura, hanem itt nagyon nehéz kimondani. A világot is ő irányítja, és akár jól menjen sorunk, akár próba legyen az osztályrészünk, az ő kezében van minden. Nagyobbik kislányom hívta föl a figyelmet arra, hogy édesapa, láttunk egy nagyon elgondolkodtató filmet. Hát mivel a kislányom mondta, azért fölfigyeltem, de hát a cím is azért nagyon érdekes volt, a legújabb testamentum, ez volt a filmnek a címe. De aztán kiderült, hogy ez egy fantasy film, egy fikció, méghozzá nagyon megdöbbentő, hogy milyen bátor ma már a filmeket író, vagy forgatókönyveket író embereknek a fantáziája, mert ebben a filmben Isten nem más, mint egy húsvér ember, úgy, mint te vagy én, bármelyikünk, aki Európa egyik nagyvárosában él, elzárva a világtól a családjával, kislánya is van Istennek, felesége is van Istennek, és van egy titokzatos kompjúterszobája, ahol senki nem mehet be, és ő onnan a kompjúteren keresztül tulajdonképpen irányítja a világot, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy a film által így van mutatva, szórakozik a világgal, és ez a legelgondolkodtatóbb, hogy katasztrófák, cunamik, háború és szerencsétlenség és repülőlezuhanás, ilyenen keresztül Isten ezt élvezi, és ott a kompjúteren keresztül ezt végzi. No, nem mondom el az egész filmet, de talán fölkeltettem az érdeklődésünket, és azért mondtam ezt el, mert Isten egyáltalán nem leli kedvét se a cunamiban, se a háborúban, se a halálos betegségben, se az embereknek a gyűlölködésében és egymás elleni harcában, de az ő kezében van minden. És ahogy olvassuk az igén keresztül, ő engedte, hogy megtörténjen a választott néppel is, a hitszegőkkel, ahogy mondja, megtörténjen mindaz, ami megtörténjen. Az én nevemért mondja, tűrtem sokáig hűtlenségedet, és megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság pohójában. Azaz Isten nem szórakozik, hogy most a filmet idézzem, ahogy a történelem történik, hanem próbálni akar bennünket, tisztogatni akar bennünket. Nem csak az ezüstöt, de az aranyot is kiégetik a kohóban. Nem azért, hogy rosszat tegyenek néki, hanem hogy a salak kiégjen belőle, hogy még tisztább legyen, még erősebb legyen, még szilárdabb, még nemesebb, még ellenállóbb. Azaz ez a kép erre akarja felhívni a figyelmünket, hogy a seregek ura igen, megpróbál olykor bennünket. De az apostol szavát mindig hozzá kell tennünk, nem hagy erejünkön felül megpróbálni. Teszi ezt azért, hogy tisztogasson, metszegessen, hogy nemesebb, erősebbek legyünk, és a hitünk még szilárdabb legyen, hogy egyedül ő és Krisztus, ami jövendőnk, ami megváltásunk, ami megszentelődésünk. És végül mindezt még egyértelműbbé teszi a seregek ura az utolsó gondolatokban, amit a próféta közölt egykor, ezt mondja a seregek ura, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném meg, hogy gyalázzanak. Nem adom másnak dicsőségemet. Hogy engedhetném meg, hogy gyalázzanak? Igen, ezt úgy mondhatnánk, hogy tetszik, nem tetszik, Istené minden hatalom. Menjen és földön. Ahogy a mi atyánk doxológiájában is mondjuk, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, tiéd minden, Uram. Azaz a tudásnak és a hatalomnak a viszonya egy nagyon érdekes kapcsolat, és a tudásnak különböző szintjei vannak, mint ahogy a hatalomnak is különböző szintjei vannak, hiszen a tudás is hatalom, vissza lehet érni a tudással, aztán lehet fizikai erővel is hatalmat gyakorolni, vagy fegyver arzenállal is lehet hatalmat gyakorolni, lehet pénzzel a világban hatalmat gyakorolni és kézben tartani sok mindent, lehet politikai értelemben is hatalmat gyakorolni, ez mind semmi, azt mondja Isten tulajdonképpen az ő határozott kijelentésével, nem adom másnak dicsőségemet. Hiába a tudás, hiába fizikai erő, hiába pénz, hiába politikai hatalom, a hatalom Istené, a seregek uráé. Azaz mindenféle földi hatalmasság relatív, ahogy az idő is relatív. Ahogy már idéztem egyszer az ősz folyamán a férfi körünkben hangzott el egy nagyon egyszerű summás, de azt gondolom egyre inkább újra aktuális mondat, a tudás hit nélkül, a hit tudás nélkül veszélyes. A keresztény embernek ez ad tartást és reménységet minden körülmények között, amikor a világ egyre ziláltabb, kuszáltabbnak tűnik, amikor nem csak hogy Istent vannak, akik gyűlölik, ahogy mondja Isten az ige, vagy Istent gyalázzák, hanem amikor ember a másik embert gyalázza, amikor ember a másikat gyűlöli, amikor ember arrogáns a másik emberrel, a hatalom Istené, a seregek urái. És nekünk, keresztényeknek egy feladatunk van, hogy tovább vigyük és erről tanúskodjunk. A seregek ura a történelem ura. A seregek ura nem szórakozik a világgal, hanem tisztogatja az övéit és a virágot. A seregek ura, ő az, aki rendelkezik minden hatalommal, és mindezt Krisztusban elénk élte, mindez Krisztusban teljessé vált, mindez Krisztusban megismerhetővé, még megismerhetőbbé vált. Sőt, ettől a Krisztustól tudomásunk van egy másik seregről is. A mennyei seregről. És ezért hirdetem ma néked és magamnak. Ebbe a seregbe te is, és én is meg vagyunk hívva. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked a hívásodat ezen a több ezer éves proféciánk keresztül. Te, aki eljöttél közénk, inkarnálottál az első karácsonykor, te, aki a világ világosságává lettél, te, aki megváltottál emberiséget és a világot. Köszönjük, hogy újra meg újra hívsz bennünket a keresztények seregébe, mi több a megváltottak seregébe, mi több a mennyei seregbe. Segíts bennünket lelked által, hogy a tőled kapott úton haladva meg is érkezhessünk a ma mennyei seregbe, ahol majd letöröltetik minden könny a szemünkről, ahol ígéreted szerint színről színre láthatunk, ahol minden lesz mindenekben. Ebben a hitünkben és meggyőződésünkben tarts meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó szent ereje szerint. Övé legyen a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Ámen. Most pedig örömmel hirdetem, hogy egy ikerpár keresztelőjére kerül sor. A 330-as számú ének első két versével készüljünk a keresztelőre.